Jézus mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyvének 12. részéből, a 12. rész 7. versétől a 20. versig. És megjelent az Úr Ábrahámnak, és mondanéki, a te magodnak adom ezt a földet, és Ábrám oltárt építe ott az Úrnak, aki megjelent valanéki. Onnan azután a hegység felé méne Bételtől keletre, és felütés sátorát, Bétel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségül hívá az Úrnak nevét. És tovább költözék Ábrám folyton délfelé húzódván. Azonban éhség lőn az országban, és Ábrám alá méne Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban. És lő, mikor közel valahogy bemenjen Egyiptomba, mond a feleségének Szárainak. Íme tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy, azért mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez, és engem megölnek, téged pedig életben tartanak. Mondd azért kérlek, hogy húgom vagy, hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te éretted. És lőn, mikor Ábrám Egyiptomba érkezik, látták az egyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép. Mikor meglátták őt, a fáraó főemberei, magasztalák a fáraó előtt, és elvivék az asszonyt a fáraó udvarába. És jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De megveri az Úr a fáraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért. Hívta azért a fáraó Ábrámot, és mondta, miért művelted ezt velem? Miért nem mondottad meg én nékem, hogy ez néked feleséged? Miért mondottad húgom ő? Azért vevém magamnak feleségül. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj. És parancsol a felőle a fáraó némely embereknek, akik elbocsálták őket és az ő feleségét, és mindenét, amilyen volt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért újra itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük neked, hogy adtál alkalmas időt, erőt, hogy eljöjjünk a te jelenlétedbe. Köszönjük neked az elmúlt napok, az elmúlt hetek áldásait, testi-lelki felüdülését, és köszönjük azt, hogy most is élő és éltető igét akarsz nekünk mondani. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy vannak ígéreteid, ami számunkra személyre szólóan. Köszönjük, hogy te törődsz velünk, és gondod van ránk. Bocsásd meg nekünk, amikor kicsiny hitűek vagyunk, és nem merünk ráállni, akár a te igédnek, akár a te lelkednek a vezetésére. Bocsásd meg hűtlenségeinket, bizalmatlanságunkat. Kérünk azért, hogy te növeld a mi hitünket. Olyan jó azt tudni, mennyei atyánk, hogy annak ellenére, hogy mi sokszor hűtlenek vagyunk, te mégis hű maradsz. Te nem tagadod meg magad, nem tagadod meg ígéreteidet. És köszönjük, hogy te hű vagy, mert arra hívtál el, hogy Jézus Krisztussal közösségben legyünk. Add, hogy erre tudjunk eljutni minden nap, a mai alkalommal is. Hadd kerüljünk hozzád közelebb, és hadd ismerjünk meg téged jobban, Úr Jézus. És hadd nyerhessük el mindazokat az áldásokat, amiket a veled való közösségben rejtett el számunkra az Atya, hogy valóban te tud betölteni minden szükségünket. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked által légy jelen, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy az ige gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelében az 5. fejezet 22. versében, eképpen a lélek gyümölcse hűség. Kedves testvérek, ma Isten kegyelméből befejezzük a lélek gyümölcse tulajdonságainak a számbavételét. Az elmúlt hetekben, hétköznapokban, vasárnapokon, délelőtt, délután, az Isten tiszteleteken 8 alkalommal hallhattunk igei vezetést, tanítást ebben a témában. Ma délelőtt és majd délután pedig befejezzük ezt a sorozatot, amelyet pünkösd után indítottunk útjára, és reménység szerint sokaknak az épülésére volt. A mai témánk a hűség. Az itt szereplő görög szó többet jelent azonban annál, mint hogy hűség, sőt, a Szentírásban, ahol ez a szó szerepel, azt mi magyarra legtöbbször úgy fordítjuk le, hogy hit. A görögben ez a szó mind a kettőt jelenti, hitet is és hűséget is. Talán így első hallásra furcsának tűnik ez, de valójában, ha egy picit belegondolunk, akkor látjuk, hogy a magyar nyelvben is ez megtalálható, a hit és a hűségnek a kapcsolata, az egymáshoz való szoros összefonódása. Régen például talán a most itt ülő idősebbek, vagy az ő szüleik egész biztosan mondták azt, hogy ez az én hites uram, vagy ez az én hites feleségem. Hát ez, hogy hites, ez azt jelentett, hogy hűséges. Hittel, hűséggel, bizalommal állunk egymás mellett. Ma sokak számára újra fontossá és gyakran használt kifejezésé lett az, hogy hit. Ha figyeljük a különböző médiumokat, televízióban, interneten, ezek az úgymond hírességek nagyon sokat beszélnek a hitről, hitükről. Mégis érezzük, hogy valami egészen más ez, mint amit mi értünk hit alatt. Néhány évvel ezelőtt talán a fiatalok emlékeznek rá, egy farmer nadrágot, farmer márkát reklámoztak. Elmondták a farmer nadrágnak a márkáját, én ezt most nem mondom, mert nem reklámozom nyilván, és hozzátették szlogenként, hogy hiszünk benne. Testvérek, mit jelent egy farmer nadrágban hinni? Számomra ez felfoghatatlan. Nem tudom megérteni, mit jelent hinni egy farmerban. Azonban ennél egy picit jobban mutatja a hit fogalmának felszínességét, vagy módosulását az emberek gondolataiban, a híres magyar zeneszerző, vagy előadó művész Zorán egyik talán leghíresebb dala. Az apám hitte. Ebben azt énekli meg, hogy mit hitt az ő apja, aztán utána rátér arra, hogy mit hisz ő. És így fogalmaz, hogy apám hitte az otthon melegét, az ünnep örömét, az apja örökét, az első éjszakát, a gyűrű aranyát, a szavak igazát, a hőstetteket, a bölcsességeket, a szép verseket. Érezzük, hogy ezek is valamilyen szellemi dolgok, legalább valamennyire elvontak, de hát, hogy ezekben hinni. Aztán jön maga Zorán, aki elmondja, hogy ő miben hisz. A város zajában, hisz önmagában, a mikrobarázdában, a táguló világban, a lézersugárban, az ezredfordulóban, a kvadrofóniában, a fegyverhalálában, a folyóban, a hídban, és lehetne sorolni még, és érezzük, hogy ez már egészen bugyuta sorozat. Hogy lehet ezekben hinni? Mit jelent számára, mit jelent az emberek számára ez, hogy hit? Mit jelent az hinni a mikrobarázdában? Persze tudjuk, ez csak egy ének, de mégis a hétköznapi megfogalmazásokban sajnos ez sokszor így jön elő, így találkozunk vele. És azért is fogalmazok tudatosan ilyen keményen talán, mert tudnunk kell, és mi tudjuk is, hogy az igazi hit az megtartó hit. Megtartó hit. Nem lehet összehasonlítani egy nadrággal. Az igazi hit az kapcsolatot jelent, erőt jelent. Amiben, akiben hiszek, azzal kapcsolatban vagyok, hiszen rábízom magam. És így ezzel együtt jelent a hit hűséget is. Lássuk mindezt Ábrahám példáján keresztül, aki hitt Istenben, méghozzá abban az Istenben, akit mi is követünk és szeretünk. Tudjuk jól, hogy Ábrahámnak a hite ott indul el kapszányra, amikor az Úr őt megszólítja, elhívja. Azt mondja neki, hogy menj el a te földedről, családod közül, rokonságodból, arra a földre, amit én mutatok neked. És hogy Ábrahámnak igazi hite volt, mutatja, hogy nem úgy viselkedett, mint ahogyan valószínűleg ma többen tennék. Mondjuk, ha ő álomban kapta volna a kijelentést, akkor reggel úgy is ébredhetett volna, hogy azt mondja, ó, micsoda szellemi élményben volt részem. Valaki beszélt hozzám. És aztán nem történik semmi. Hanem azt mondja, hát, ha lesz majd holnap is ilyen álmom. Nem. Ábrahám hallja az Isten szavát, tudja, hogy az Úr szólt hozzá, és összecsomagol és elindul. Hit és engedelmesség, hit és cselekedet összetartozott. Hit Isten szavának, és ez a hit a cselekedetében igazolódott. Ezért beszél Jakab apostol olyan sokan, és ő is olyan keményen a hit és az abból fakadó cselekedetek elválaszthatatlanságáról. Mert nem létezik hit önmagában. Az nem hit, hogy hiszek a farmer nadrágban, meg a mikrobarázdában. Ez egy megfoghatatlan dolog, nincs mire támaszkodni. Csak cselekedetekben megnyilvánuló hit létezik. És Ábrahám ezzel a hittel indult el. Hallott egy kijelentést az Istentől, tudta, hogy az Úr szól hozzá, és elindult. És ez nagyon fontos. Sokszor elmondtuk már, egészen más világ volt. Az egyetlen biztonságot a család jelentette, a rokonság. Nem volt nyugdíjrendszer, nem volt szociális ellátórendszer, nem volt társadalombiztosítás, nem volt kórház, semmi nem volt. Egyetlen egy biztonságos hely volt, ez pedig a család. Ő rájuk lehetett számítani. És azt mondja Isten, na ezt az egyet, ezt az egyetlen kapaszkodót, amit téged meg tud tartani, azt kérem, hagyd ott. Menj el, szakadj ki közülük, és azt sem mondta el Isten, hogy hová vezeti őt. Csak menj el, majd mutatom, hogy hová, majd szólok, itt állj meg, ez az a föld, ahová hoztalak, és itt foglak téged megáldani. És Ábrahám ezt mind elhitte. Így érthetjük, hogy milyen nagy hite volt, hogy miért is nevezi őt a zsidókhoz írt levél a hit példaképének. Fogta és elindult. A teljes bizonytalanságba. Nem azt jelentette elköltözni, mint ma. Ma is nagy dolog, ha valaki összecsomagolja a cuccait, és azt mondja, hogy átmegyek Ausztráliába, de egyáltalán nem összehasonlítható azzal, mint amit Ábrahám csinált. Elindult tehát Ábrahám, mert hitte, hogy ez az Isten, aki hozzászól, bárhová vezeti, ígéretéhez híven vele lesz, és meg fogja áldani őt. Nem tudja, hogy hová kell menni, nem tudja, hogy mi lesz ez az áldás, nem tudja, hogy hogyan fog történni minden a jövőben, de azt az egyet tudja, ez az Isten hűséges lesz hozzá, és megtartja őt, áldásos lesz az élete. Azonban éppen itt, Ábrahám életén keresztül rögtön látjuk, amit szintén sokszor hangsúlyozunk, hogy bizony hitben járni, az nem azt jelenti, hogy 2 méterrel a föld fölött járunk. Hitben járni nem azt jelenti, hogy nekünk nincsen semmilyen bajunk, problémánk, nehézségünk, próbatételünk. Akik az Úrral járnak, azoknak is vannak nyomorúságaik. És elkövetkezett Ábrahám részére az első próbatétel egy éhínség formájában. És én úgy gondolom, hogy mi sokszor bibliaolvasás közben sok minden fölött könnyedén végig siklunk, átszaladunk. Ilyen például ez is. Hiszen a Bibliában egy fél mondattal van elintézve, ez úgy tudósít róla a Szentírás, éhínség támadt azon a vidéken. Ennyi van leírva. De hogy mit jelent az, hogy éhínség támadt azon a vidéken? Az valami számunkra egészen döbbenetes és talán elképzelhetetlen, amit ők ott átéltek. Nem úgy történt az, hogy éhínség támadt, hogy Ábrahám az egyik reggel felkelt, és azt mondta, hogy hú, de éhes vagyok, nincs mit enni. Ez nem úgymond támadt egyik pillanatról a másikra. Valószínűleg jött egy nagy szárazság. Elkezdett kornyadozni a vetemény. Elkezdtek kiszáradni a patakok. Lehet, hogy elkezdtek elhullani az állatok. Ez heteken, hónapokon át tartó folyamat volt. Először csak egy hétig nem esett, volt már ilyen. Aztán egy hónapig, húha! És amikor már sok napon keresztül nem esik, na akkor kezd el az ember őrlődni. És így jut el Ábrahám is oda, hogy de mi lesz velünk? Hát elkezdenek elhullani az állatok, és végül majd el fogunk hullani mi is. Az éhínség az nem azt jelentette, mint ma, hogy nincs mit enni, de ki az, aki éhen pusztul a mai világban, itt, Európában. Nem volt, aki adjon. Nem lehetett bekopogtatni valamilyen szociális intézménybe, adjatok már valamit. Az éhínség azt jelentette, hogy ott elpusztulnak az emberek. És amikor ez az éhínség heteken, hónapokon át tartott, akkor azt mondja Ábrahám, hogy hát hogy is van ez? Isten idehozott, és azt mondta, hogy meg fog engem áldani, most meg úgy tűnik, mintha teljesen elfordult volna tőlem. Ugyan meddig kell várnom? Mire várjak még? Mikor lesz ebből szabadulás? Mikor látogat meg az Isten? Talán ismerős a helyzet nekünk is. Mikor valaki azt mondja, hogy hitből hoztam egy döntést, Istennek engedelmeskedtem, hiszem, hogy Isten vezetett, aztán most nem tapasztalom az áldásokat. Hát hogy van ez? Hitből vállaltam el egy munkahelyet, és rengeteg bajom van vele. Hitből tudom, hogy Isten vezetett, lett volna nagyobb fizetéssel rendelkező munkahely is, vagy ahol jobban megbecsülnek, de én ezt vállaltam el, mert hiszem, hogy vezetett az Úr, most meg csak a problémákkal találkozom. Hát hogy van ez? Van, aki azt mondja, hitből választottam társat. Hiszem, hogy őt rendelte az Úr. És évek óta házasok vagyunk, miért nincsen akkor gyermek? Hát az az Isten áldása, a legnagyobb áldás, miért nincsen? Van, aki azt mondja talán, hitből maradtam itthon. Istennek engedelmeskedtem, amikor voltak állásajánlatok külföldön. Megbecsültek volna, szakmailag is előre haladok, jó fizetésem lett volna, sokkal nyugodtabb munkakörülmények, de nem mentem. És itthon meg csak küszködök. Hát hogy van ez? Ugye mindjárt mélyebben átérezzük Ábrahám helyzetét. És Ábrahám eljut odáig, hogy azt mondja, én úgy látom, itt nincs más lehetőség, el kell menni Egyiptomba, mert ott jó minden. Ott minden rendben van. Ott nincs éhínség. És ez a döntő pillanat, mert ekkor vette le Ábrahám a tekintetét az Istenről, és vette a sorsát a maga kezébe. Tulajdonképpen ő vált hűtlenné Istenhez. Racionális döntést hozott, azt mondja, lépni kell. Látom, amit látok, látom a fogyatkozást, látom azt, hogy elfogyunk, hogy el fogunk itt pusztulni. Isten nem cselekszik, Isten késlekedik, nem tudom, hogy mit akar, csak azt látom, hogy nem tesz semmit, akkor teszek én. Akkor megyek én. Menjünk Egyiptomba, ott minden jobb. És valóban jobbnak tűnik, csak Isten nem küldte oda Ábrahámot. Mert Isten őt ott akarta megáldani. Benne volt az ígéretében. Itt áldalak meg téged. Menj el arra a földre, és én majd ott megáldalak téged. Nem Egyiptomban akarlak megáldani. Itt akarlak megáldani, és itt akarom az éhínségben megdicsőíteni magamat, te benned. Nagyon fontos, hogy mindezek mögött lássuk a sátán munkáját. Talán Ábrahám érezte úgy, hogy hűtlenné lett hozzá az Isten. Ábrahámnak jutott az eszébe, talán, még ha nem is mondta ki, hogy hát az Úr elfordult tőle. Az Úr elhívott, én engedelmeskedtem, aztán ott hagyott. Ígéretet tett nekem, de nem teljesíti. Ő lett hűtlen hozzám. Cserben hagyott engem. Éppen úgy, mint az Édenkertben, sátán elhitette az emberrel, hogy Isten irigy. Csak az az egy oka van, amiért nem engedi, hogy arról a fáról legyél. Ez az egy. Nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő. Nem akarja, hogy te is mindent tudj, hogy te is olyan okos légy. Irigy. És a kételkedésnek elég volt a magját elvetni, és az ember engedett, pedig nem volt oka rá. Isten semmilyen okot nem szolgáltatott erre. Ábrahám pedig ugyanebbe a helyzetbe kerül. Kételkedni kezd, és aztán elfordul az Úrtól. Talán nem is haragszik, hanem csak csalódott, és azt mondja, hogy a magam kezébe veszem az életem. Bizonyára vannak, akik szintén ezt átélték. Amikor az ember úgy érzi, csalódik Istenben, az ígéreteiben is, elkezd az Úrtól távolodni. Nincs miért maradni, mert úgy tűnik, hogy a hullámok elborítanak. És ilyenkor az ember elfelejti, amit Sámuel fogalmazott meg így, mindeddig megsegített az Úr. Akkor kezd el az ember ilyen gondolatokkal foglalkozni, a bajban, a próbatételben, amikor elkezdi a tekintetét levenni Istenről. És nem gondol vissza. Uram, nem tudom, hogy mit akarsz, nem tudom, hogy miért nem cselekszel, de azt az egyet tudom, hogy mindeddig megsegítettél. Nem fogsz hagyni azon felül kísérteni, mint amit elbírnék viselni. De ehhez a hit szemüvegét kell feltenni. Másképpen képtelen az ember hűséges maradni. Aztán hűtlenné válik Ábrahám Istenhez, és ezzel együtt a hűtlenség hűtlenséget, a bűn bűnt szül. A döntése racionálisnak tűnik, de nem az Úr előtt. Azt kéri, feleségétől hazudjál. Azt kéri a feleségétől, segíts nekem hazudni. Mondd azt mindenkinek, hogy te az én húgom vagy, és nem a feleségem. Most már a feleségét is bűnbe viszi. Előbb hazugságra veszi rá, aztán képes még paráznaságba is taszítani. És mindezt úgy fogalmazza meg Ábrahám, hogy azért, hogy jó sorom legyen általad. Hogy nekem jó legyen. Na itt látszik, hogy kicsúszik a talaj Ábrahám lába alól. A férfi arra rendeltetett, hogy gondviselője legyen. Támasza legyen az asszonynak. Ábrahám azt mondja, hadd bújjak a hátad mögé. Nehogy nekem bajom legyen. Inkább mondd azt, hogy a húgom vagy. Hadd legyen bármi, csak nekem ne legyen bajom. És az egészen döbbenetes az, hogy minden úgy történik, ahogy Ábrahám elmondja. Azt mondja a feleségének, hazudj, hogy nekem jó sorom legyen, és ez megtörténik. Ábrahámnak tényleg jó sora lesz. Igaz, hogy elviszik a feleségét mellőle, de a fáraó úgy tekint rá, mint sógrára. És ad neki. Ad neki pénzt, ad neki vagyont, ad neki állatokat, megbecsült emberré válik hirtelen. Gyors, egymás utánban bűn bűnre halmoz, és közben pedig gazdagodik. Közben egyre előrébb jut. Eddig éheztem, most meg sikeres vagyok. Micsoda ravasság. A bűn útján gazdaggá lesz, de csak testileg. Aztán előbb vagy utóbb be kell látni, mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Ábrahám hittel, hűséggel indult az Úrral, igazán példamutató hittel, és aztán pedig hűtlenné lett hozzá. Hát testvérek, ez egy nagyon elszomorító történet. De nem ér véget ezzel. Mert azt mondja Pál apostol, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő, az Úr, hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Isten nem tud hűtlen lenni hozzánk. Valamit ő megígér, azt ő megtartja. Lehet, hogy a mi gondolataink szerint késlekedik, de az az egészen biztos, hogy megtartja az ígéretét. És mivel megígérte az Ábrahámnak, hogy te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, akkor ennek így kell lenni. És bár hűtlen lett hozzá ez a szerencsétlen Ábrahám, de azt mondja Isten, én nem hagyom ezt annyiban. És utána nyúl oda is, neki nincsenek országhatárok, megy, és Egyiptomban is eléri Ábrahámot. Ábrahám talán már olyan állapotban van, hogy nem is tud hozzá szólni, de szól a pogányhoz, szól a fáraóhoz. És amint hallottuk is, megszégyeníti, nagyon erősen megszégyeníti Ábrahámot, hiszen maga ez a pogány uralkodó, ez a gyakorlatilag mondhatjuk így istentelen vagy bálvány imádó uralkodó kéri számon Ábrahámot, és azt mondja, hogy hát hogy gondoltad te?
Hazudtál. Hazugságba vitted a feleségedet. Paráznaságba adtad a feleségedet. Hát ez még köztünk is megbotránkoztató. És te azt mondod, hogy az Isten embere vagy. Rendkívül össze kellett törnie Ábrahámnak önmaga előtt, a fáraó előtt, mindenki előtt, a felesége előtt. Hát hogy nézett utána a felesége szemébe? Hogy lesz ő családfő? És hogy néz az Isten szemébe? Óriási megszégyenülés, de mégis szükség volt rá, hogy az Úr így állítsa őt helyre. Kedves testvérek, adjatok hálát az Istennek, ha van, aki odaáll mellétek is, megint benneteket. Adjatok hálát az Úrnak, ha van emberetek, aki mer úgy szeretni, hogy őszintén elmondja a bűnötöket, a vétketeket. Aki azt mondja, hogy figyelj, nem jó úton jársz, ez így nem lesz jó. Mert az azt jelenti, hogy még nem mondtak le rólad. Még fontos vagy. És lehet, hogy meg fogsz szégyenülni. Ha ostoba vagy, akkor meg is fogsz arra valakire haragudni. Ha nem vagy ostoba, akkor pedig áldani fogod a nevét. De a legnagyobb ítélet az, amikor már nem mint senki. Amikor azt mondják, ennek fölösleges beszélni. Hányszor hívtuk már Isten tiszteletre, ennek mindig van kifogása, nem jön. Hányszor szóltunk már, ez nem tiszta kapcsolat, vigyázz, őt nem érdekli. Amikor valaki azt mondja, ennek már fölösleges beszélni, az a legnagyobb ítélet. Ennél nagyobb ítélet nincs. Amikor az Isten is lemond rólad, amikor a testvér lemond rólad, akkor már ott igen nagy a baj. Adjatok hálát érte, ha van, aki úgy szeret, hogy őszinte veletek. Isten hűséges maradt Ábrahámhoz, megszégyenítette, megfette, de helyreállította őt. Ábrahámnak életében voltak bukások, de nem bukások sorozatából állt ez az élet. Megtanulta a leckét, és igyekezett hűséges lenni. Törekedett hűségesnek lenni az Úrhoz. Mert Isten is hűséges volt az önmaga ígéretéhez. És ez a mi számunkra is óriási bátorítás, és nem csak Ábrahám miatt, hanem azért is, mert Isten megígérte még ott az Édenkertben, hogy elküldi majd a szabadítót, és ő ezt meg is tette. Talán sokan voltak, akik évezredeken keresztül ugyanígy legyintettek. Ó, mikor lesz már ebből az ígéretből valami? Mikor jön már el az a szabadító? Lesz ebből egyáltalán valami? De akik hittek az ígéretnek, azok megtapasztalták Isten kegyelmét Jézus Krisztusban, aki nem hagy bennünket magunkra. A lélek gyümölcse a hűség. Azért a lélek gyümölcse, mert látjuk Ábrahám történetén keresztül is, hogy egyszerűen ez a magunk erejéből nem megy. Csak akkor tudunk és ahhoz az Istenhez hűségesek lenni, aki úgy szeretett bennünket, hogy amikor itt járt a földön Krisztusban, akkor semmi nem tántoríthatta el attól, hogy megváltson bennünket. Hűséges maradt az Atya ígéretéhez, hűséges maradt hozzánk nyomorult bűnös emberekhez. És hiába kísértették, szálljon le a keresztről, ő mindvégig ott maradt, hogy megszerezze nekünk az örök életet, és ígéretéhez híven valóban meg is bocsátja a vétkeinket, sőt, megnyitja a mennyek dicsőségét. Ígéretéhez híven most is közben jár értünk, mert mi is sokszor elbukunk, de nem akarja, hogy rólunk az Isten lemondjon. A lélek gyümölcse a hűség, mert csak valóban az Isten lelke által tudunk hűségesek maradni az Úrhoz. És akkor még nem beszéltünk arról, mit jelent hűségesnek lenni gyülekezeti tagként, reformátusként, férjként, feleségként, gyermekként, édesapaként, nagyszülőként. De mindez ebből fakad. Ha az Úrhoz hűséges vagyok, akkor lehetek ezekben is hűséges. Ebben erősítsen meg bennünket az az Isten, aki hű, és elhívott bennünket Krisztusban. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy igazán hűséges voltál hozzánk, Köszönjük, hogy nem tántoríthatott el téged semmi attól, hogy megválts bennünket. Nem tántoríthatott el semmi a legnagyobb szenvedésektől. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is hűségesen közben jársz értünk. Köszönjük, Urunk, hogy most is hűségesen és örömmel adod ajándékaidat, áldásaidat, szent lelkedet mindazoknak, akik ezt igazán kérik, akik igyekszenek veled járni. Kérünk téged, Urunk, segíts bennünket, hogy mi is így viszonyuljunk te hozzád. Rengeteg kísértés ér bennünket, nem olyan nagyok talán, mint Ábrahámot. Meg kell vallanunk őszinte bűnbánattal, hogy minket sokkal kisebb kísértések is elszakítanak olykor tőled. Bennünket még egy istentisztelettől is el tud szakítani, egy jó tévéműsor, vagy valamilyen kedvtelésünk űzése. Kérünk téged, Urunk, segíts, hogy igazán te rád tekintsünk minden körülmények között. Könyörgünk azért is, hogy tégy bennünket hűséges gyermekeiddé a családban. Hadd legyünk úgy jelen, mint akik a te képedet hordozzák, mint akik téged követnek, és a te áldásaidat viselik. És imádkozunk, Urunk, hadd legyünk így hűséges gyülekezeti tagok a tetenvári egyházközségben. Szeretnénk igazi gyülekezeti tagokká lenni. Nem csak közönségként akarunk jelen lenni, hanem úgy is, mint akinek fontos a másik ember, aki mellette ül, fontosak a betegek, a szenvedők, az örvendezők, a boldogok, hogy együtt sírjunk a sírókkal, és együtt örüljünk az örülőkkel. Te tégy bennünket ilyen egyháztagokká, és te tégy bennünket ilyen magyarokká, akik hűségesek elsősorban hozzád, de ehhez a nemzethez is, ahová helyeztél bennünket. Kérünk téged, Urunk, így áldj és vezérelj bennünket. Bármin is viszel minket keresztül, segíts, hogy el ne essünk, és ha mégis elesünk, ha megszégyenítések árán is, de nyúj utánunk. Te légy, aki talpra állítasz, te légy, aki megtartasz, aki vezetsz bennünket, egészen addig, amíg letesszük a földi porsátrat, és a mennyek dicsőségében színről színre látunk téged. Hallgass meg, Urunk, és így légy velünk egyelmeddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.